Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Uram, az ég ígér a Te kegyelmességed, a Te hűséged a felhőkig, mert nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. Amen. Testvéreim, fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a tanult 91. zsoltárunkat első verszakával. Helyünket elfoglalva a 265. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi verszakával.
Torkából már kér. urad még a jó teremtő, végnapot és derét, ő benne vest halálig, jó reménységedet, ő biztos révbe szállít, a bajból tégedet, bár késik a segítség, nem találsz még azt, elosztik gond és kétség, előbb, mint véled azt. Velünk azt, ami jó, ösvényünk erőssége, te vagy mindenható, bár nehéz földi pályán, könny lepik és tövés, de örök pálma vár ránk, útunk a mennybe visz.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából. János evangéliuma 9. részéből olvasom az igét, az első 23 verset, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedete. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és ezt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus sarat csinált, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Erre azt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, azután megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ember ez, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon. Köszönjük neked, hogy a hideg szeles idő ellenére itt lehetünk, és dicsérhettünk már énekmondásban, hallhattuk már a te szavadat, és most imádságban fordulhatunk hozzád. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te minden terhünk ellenére meghívsz bennünket a veled való közösségre. Köszönjük, hogy így szólítottad és így szólítod a betegeket, így szólsz most azokhoz is, akik betegágyról keltek fel, így szólsz azokhoz is, akik tagjaikban hordozzák a betegséget, és így szólsz azokhoz is, Urunk, akik gyászolnak, vagy éppen emlékeznek. Tudjuk, Urunk, hogy gyakran a mi múltunk az nem könnyű múlt, sőt, terhes múlt. Tudjuk, Urunk, hogy hordozzuk magunkban mindazt, amit őseinktől kaptunk. Nem csak egyszerű teherként, hanem tőled elválasztó bűnként. Olyan adósságként, amelyet nem tudunk megfizetni. Olyan adósságként, amelybe belepusztulunk, belehalunk. Ha csak te nem jössz felénk, te nem emelsz fel bennünket, te nem gyógyítod meg látásunkat, egész természetünket. Urunk Istenünk, azért is könyörgünk most hozzád ezen a héten, hogy engedd, hogy jobban odafigyelhessünk hozzánk legközelebb állókra, akkor is, hogyha esetlegesen távolabb vagyunk. Engedd, hogy odafigyeljünk családjainkra, odafigyeljünk gyermekeinkre, férjünkre, feleségünkre. Add, Urunk, hogy a hűség ebben a hétben valóban erősebbé tegye minden kapcsolatunkat, erősebbé tegye a házasságokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy ahol valami megrepett, ahol valami eltörött, ahol súlyos sebek vannak, oda te gyógyítóul jöjj. Jöjj, mert várunk, mert tudjuk, hogy te vagy a megoldása. Nem csak emberi kapcsolatainknak, hanem életünknek. Mert a bűn az, ami elszakít, szétszakít, tönkretesz. Te pedig, aki gyógyítasz, megítélsz, és bűnbánat után bűnbocsánatot adsz. Így kérünk, Urunk, mai Isten tiszteletünkön is, szent lelkeddel jöjj hozzánk közel, szólíts bennünket, szeretnénk hallani a te szavadat, ígédet. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 512. dicséretünket énekeljük 6. verszakával.
ebben tündökölhet, és mindörökre nő, és mindörökre nő.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában a 9. részben az első 3 verset olvasom újra. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Mai Isten tiszteletünkön rögtön az első mondatban jelzem, hogy az egyik legnehezebb kérdéssel találkozunk majd a Szentírásban, amelyet Jézus környezetében feltettek. De még mielőtt hozzáfognánk, próbáljunk hangolódni és próbáljunk közeledni a felolvasott igéhez, még akkor is, hogyha konfirmandus fiataljaink és a legkisebbek az első kérdésnek vagy elvi kérdésnek nem mindig örülnek. Tudnélik, az elmúlt hetekben, mondhatom most már lassan, az elmúlt hónapban lezáródott egy időszak. A fél éves bizonyítványokat hazavitték a gyermekek, hazavitték unokáink is. És bevallom őszintén, hogy találkozom egy olyan jellegzetességgel, amelyet nem bűnként szeretnék megfogalmazni, hanem egy kedves természetességnek, ahogyan változik az eredményeknek a megítélése. A legkisebb gyermekek talán még valódi felelősséggel élik meg azt, amikor a bizonyítványt remegő kézzel átadják a szülőknek, és amikor a szülő persze nem csak abból látja, de az esetek egy részében abból látja az értékelést, az eredményt, akkor vagy megdicséri, vagy bátorítja, magához szorítja, megöli a gyermekét, esetleg azt mondja, hogy egy-egy kérdésben majd jobban odafigyelünk, majd többet gyakorlunk, év végére szebb lesz ez az eredmény. Ez teljesen reális és teljesen objektív kép, ahogyan látjuk az ő előre menetelőket, látjuk nyilvánvaló erényeiket gyermekeinknek, és látjuk azokat a hiányosságokat, amelyekkel foglalkoznunk kell. Igen ám, de amikor ez az eredmény oda kerül a nagymamák elé, akkor a nagymamák a hallottakat már egy picit úgy a saját szeretett fülükkel hallgatják. És esetlegesen, hogyha már a nagymamák beszélnek az unokáikról, akkor valóban tehetséges, akár sportban, akár előmenetelben, iskolai eredményekben, iskolai versenyekben a legkiválóbb tulajdonságok fogalmazódnak meg. Nem mondom, hogy ez nincs így, de azért látjuk, hogy a nagymamák világa a szeretet nyelvével talán az összes hiányosságot elfedezi, és a gyermekeinket, unokáinkat akaratlanul is a szeretet miatt a legjobb színben tünteti fel. Azért mondom, kedves testvérek, mindezt, mert ennek, hogyha ez társadalmi méretűvé válik, valljuk be őszintén, hogy az a következménye, vagy az lenne a következménye, hogy gyermekek életében, tanulmányaiban, előre menetelében, a családok életében nincsen és nem is volt semmilyen probléma. Minden rendben van, minden szép, minden kedves. és megjelenik egy idő után talán egy olyan álomkép, amelyet, hogyha elfogadunk és el is hiszünk, hogy így van, akkor nem tudunk mit kezdeni a mindennapok világával. És nem tudunk mit kezdeni a Szentírással sem. Bevallom nektek őszintén, több egyére, hogy amikor ifjú emberként, konfirmandus fiatalként először azt próbáltam a magam módján komolyan venni, hogy olvasom az igét, és hogy hűséges maradok egy közösséghez, hűséges maradok egy gyülekezethez, egy baráti körhöz, ahogyan a Szentírás a kezembe került, a leginkább megkapó egy ifjú ember számára, egy tinédzser számára, de számomra is az volt, hogy a Szentírás viszont nagyon őszinte. Nem mítoszokról beszél. Nem álmokat fogalmaz meg. Olvastam és szerettem, olvasom és szeretem az Ószövetség mai kifejezéssel élve egyik legnagyobb szereplőjének a történetét, Dávidét. És újra és újra elcsodálkozom azon, hogy Istennek mekkora szeretete egy őszintén leírt, sokszor bukdácsoló, elesett, bűnös, Istennek hátat fordító, gyilkos indulatú emberrel kapcsolatban. Hogyan beszél róla még az új szövetség is, Dávid magváról? És közben pedig egészen nyilvánvaló, hogy nem egy mesehősről, nem egy hatalmas eposzi alakról van szó, hanem egy valóságos emberről, minden hibájával együtt. De mondhatnám Ábrahámnak a történetét is. Ábrahám történetében van egy olyan egészen konkrét kanyara, a 12. részt a Mózes első könyvében kinyitjuk, felfoghatatlan ellentmondás, hogy a 12. rész elején Isten elviszi Ábrahámot Kánaán földjére, bemutatja neki, az ő otthona lesz, és ugyanebben a 12. részben Ábrahám és Sára Kánaán földjére, a megsárult fű és a szárasság miatt nemet mond, és elkezdődik a hazugság korszaka, az egyiptomi korszak. Azt találják ki a házastársak, hogy azt hazudják az egyiptomi rendszerben, hogy Sára nem Ábrahámnak a felesége, hanem a húga. És a legmegrázóbb mondat ebben az, és hogy így lesz neked is jó sorod, mondja Ábrahám, és nekem is. Az új szövetségben pedig Ábrahámról a hithősök között olvasunk. Nyilvánvalóan nem a szeretet nyelvével beszél az új szövetség Ábrahámról, hanem az őszintesség nyelvével, a Krisztus eseménynek a nyelvével. De az egyik legfontosabb a Bibliában, hogy őszintén beszél az élet legnehezebb helyzeteiről is. Azokról a helyzetekről, amelyekről valljuk be, hogy mi sem sokszor beszélünk, itt a templomban pedig végképp nem. Mi az, amiről a felolvasott igével kapcsolatban őszintén beszél a Szentírás? Nos, az első, amit látok, hogy őszintén beszél a szenvedésről. A szenvedések között talán van egy még fájdalmasabb szenvedés, amikor gyermek vagy ifjú szenved. Néhány évvel ezelőtt gyülekezetünk énekkara a hozzánk érkező Zilahi és Marosz Szent Györgyi testvéreinket egy szolgálattal összekapcsolva elvitte az Örbottyáni Juhán Zsófia szeretett otthonba, ahol fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és mondjuk ki aggasztyánokat ápolnak és szeretnek. És ott van előttem talán egy Marosz Szent Györgyi asszonynak a története, aki miután kijött a legmegrázóbb, az egyes, úgy szokták mondani, egy csecsemő, de nem teljesen igaz, de a legkisebb gyermekeknek az osztályáról, ahol nyílt gerincsel született kicsiny életek vannak, 6 évesek, kijött és azt mondta, hogy ha nem hal meg az én gyermekem, ő is így élni az életét. Döbbenetes volt. Van egy mítosza ennek a világnak, nem a Bibliának, a világnak, ez pedig a férfi mítosza. Annak a férfinak a mítosza, aki az önrendelkezésnek a példaképe, aki kontrollal tudja tartani saját életét, aki független. Nos, az Úristen ennél jobban alkotott meg bennünket, mint hogy mítoszokat adjon nekünk, férfiaknak is, mert sokszor látom azokat a szikár férfiakat, akiknek az arca megrendül a gyermekek szenvedése kapcsán. Könnyeznek, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Kedves testvérek, ez a történet, a vakon született ember története, most ami figyelmünket ezekre a kérdésekre fordítja. Akkor is, amikor talán elvárás szerint most a családoknak a hűségéről kellene beszélnünk, rendezett körülményekről, hiszen akár egyházunk is, de egy ökumenikus kezdeményezés hatására tavaly mi is megtettük, hogy az ige hirdetést ennek szenteltük. És most mégis a napi ige, a napi igék a nyomorúságra hívják fel a figyelmet. Nyomorúságra. Talán egy fél évvel ezelőtt a fiatalokkal együtt megnéztünk egy filmet. A film az evangélikusok Zákeus médiájában készült, elég régen, mert a felbontása egy picit gyenge, de a mondani valója annál nagyobb. Lukács evangéliumából az elveszett drachma, az elveszett pénz történetét dolgozza fel három kis képben, rövid képben, nem arányos képben, ez a 14 perces kis trilógiának hívott videó, bemutatja a pénzkészítésnek a fortéjait, utána beszél kofákról, asszonyokról, olyan hévízgyörki, nagyszoknyás, református asszonyokról, akik a piacon árulják a portékáikat, és hogy elvész egy pénz, és utána az asszony kisepri a házát, és örömében összehívja a barátnőit, és beszél egy olyan nőtestvérünkről, aki bizonyság tételében az első mondatban így fogalmaz, már ez is megrázó: édesanyám nem tudott sohasem szeretni. Ez az első mondata ennek az asszonynak, és ebből a mondatból indul az ő bizonyságtétele, indul az, ahogyan emberi kapcsolatai tönkrementek, indul az az élettörténet, amely egy betegség kapcsán tolószékbe ültette őt. És tudjátok, ez az a pillanat, ez az a történet, amelyben azt mondja a végső elkeseredettségében ez a beteg testvérünk, hogy cseperedő lányának ballagási ajándékként a 18. születésnapjára elhatározta, hogy megkönnyíti a sorsát úgy, hogy a saját életét elveszi. Hogy majd így könnyebb lesz neki. Elmondta, egy pohár vízért nem tudott egyedül nyúlni. Ha nem leszek, könnyebb lesz neki. Isten azonban megkönnyörült ezen az asszonyon, és az egyik legszebb, szerintem a keresztény humornak is az egyik legszebb bizonyságtevő pillanata az, amikor azt mondta egy kerekesszékes asszony: de most már tudom, hogy az életnek nem ez a célja és nem ez az értelme, tudom, hogy Jézus Krisztus az én életem értelme, és azt mondta, amikor majd odaállok az ő trónusa elé, akkor cigány kerekeket hányva fogom őt dicsérni. Milyen szép ez a mondat, hogy egy tolószékben lévő asszony azt mondja, cigány kerekeket hányva fogom Isten dicsérni és magasztalni. Igen, mert a Szentírás arra hívja fel a figyelmet, akkor is, hogyha nagyon kemény, és talán az ember nem is mer nyilvánosan sokszor ilyet mondani, de ez az ige ezt mondja ki, hogy ha valaki Jézus Krisztusban él, és valami fajta testi nehézséget, terhet, betegséget hordoz magában, az összehasonlíthatatlanul jobb, mint egészségesen élni Jézus nélkül. Akkor is, hogyha megrázó, akkor is, hogyha sokan tiltakoztok ellene, azt mondja a hívő lélek, hogy jobb. Jobb, akkor is, hogyha valakinek szerzett betegsége van. És akkor is, hogyha jobb, hogyha valakinek örökölt betegsége van. Tudjátok, a mi gyülekezetünkben is van olyan család, akik erről már bizonságot tettek. Írtak, és olvashattuk, és olvashatjuk gyülekezetünk újságában. Mondjátok meg a tanítványokkal együtt, hogy ki a hibás akkor, amikor valakinek autista gyermeke születik, vagy éppen Down-szindrómával látja meg a napvilágot. Mondjátok meg, hogy ki a hibás akkor, hogyha egy gyermeknek nyitott a gerince, vagy vakon születik, vagy akármilyen ritka és kimondhatatlan betegségekben szenved. Vagy mondjátok meg, hogy mit tehet az a gyermek, akinek az életében fellelhető az úgynevezett magzati alkoholszindróma. Egy gyógyíthatatlan, hozott, magával hozott betegség, aminek persze lehet tudni, hogy az az előzménye, hogy a szülei, legtöbbször az édesanyja az állapotosság ideje alatt alkoholt fogyasztott. Nem lehet rajta változtatni. Nem lehet megműteni, nem lehet meggyógyítani. Olyan betegség, amelyet valahogyan sok-sok szeretettel lehet kezelni, lehet hordozni. Döbbenetes volt, amikor elkezdtem egy picit ezután nézni, az Egyesült Államokban végeztek egy kísérletet, pontosan azért, hogy ezt az örökölt betegséget, ezt a magzati alkoholszindrómát egy kampányszerűen próbálták gyógyítani az USA-ban különböző plakátokkal, hogy kismamák ne fogyasszanak alkoholt. Tudjátok, mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy visszaesett a gyermekek születésének a száma. Visszaesett a gyermekek születésének a száma. Mindenki azt gondolná, hogy az élet legszebb dolga következik, és azt mondja, nem. Ezt én így, ebben az állapotban nem vállalom. Azért nem vállalom, mert akkor véget ér az álom. Véget érnek a terveim. Hány és hány esetben fordul elő, akár a házasságban, a házas életben, hogy valami olyan fordulat következik be, amire nem vártam, amely visszavonhatatlanul mindent megváltoztatott, amelyben ki kell mondani, hogy az életem nem lesz a régi. És ezt én nem akarom. Mit teszel akkor, amikor ebben találkozol? Mit teszel akkor, amikor ezt látod? Mit fogsz mondani, ha megkérdeznek téged, miért van ez? Miért történhetett? Persze lapozhatod a Szentírást, mint ahogyan én is sokszor lapozom, ötleteket keresek, hogy mit mond a szenvedésről, mit mond a fogyatékkal való élésről. Mondhatod azt, hogy hálás vagyok, Uram, hogy én nem estem ebbe az állapotba. De nem kerülhetett ki. Kedves testvérek, nagyon szép a Szentírásnak az első üzenete erre a helyzetre. Nagyon szép, amit olvasunk. Bevallom őszintén, hogy nekem csak most tűnt fel. Szégyellem. Most tűnt fel az, hogy teljesen másképpen látja ezt az embert Jézus, és teljesen másképpen látják a tanítványok. Nekem most tűnt fel az, hogy ennek az igének a bevezető mondata az, Jézus pedig arra járt és meglátott egy születésétől fogva vakembert. Eddig én ezt nem figyeltem meg. Nekem mindig az volt figyelmes ebből a történetből, hogy mit látnak a tanítványok. Nem az, amit Jézus lát. Azt tűnt fel, hogy a tanítványok elkezdenek kérdezgetni a betegség okáról. Ki a bűnös? Ki a hibás? Ki a felelős ezért? És persze azért van ez így, mert amikor találkozunk valamivel, vagy találkozunk valakivel, aki ebben az értelemben sokkal több terhet hordoz, mint mi, ugyanezeket a kérdéseket tesszük fel. Miért van ez így? Talán ott lehet valami a háttérben, valami sötét folt. Nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy valami rosszat követett el az illető, hanem azt mondjuk, hogy van valami fajta genetikai hiba a másikban. Persze, hogyha szeretnénk a tanítványok sorába beállni, akkor beállhatunk, mert erről a vakon született emberről még egy dolog kiderül, az, hogy van családja. Ott vannak a szülei. Csak a szülei mit gondolnak erről a gyermekről? Ifjúról, felnőttről, teljesen lényegtelen, valószínűleg nagykorúról van itt szó. Mit gondolnak? Azt gondolják róla, hogy legyen koldusa a mi családunknak. Egy koldus gyerekről van szó, akinek vannak szülei. Van ilyen család is. Meg lehet ezt ebben magyarázni, hogy a körülmények miatt van ott. Ilyen volt az apja meg az anyja. Nem esik messze az alma a fájától. De Jézus nem ezt látja. Ő meglátja a vakon született embert. Meglátja, és azt üzeni, talán első üzenet ennek az igének, hogy mi Jézus szemével lássuk a mi világunkat. Nem úgy, mint ahogyan Lukács evangéliumában olvassuk, amikor Jerikó és Jeruzsálem közötti úton valaki vérbe fagyva fekszik, és az ószövetségi tisztaság, tisztátalanság törvénye miatt átlép és átnéz a szenvedőn. Lássuk úgy, mint Jézus, aki meglátja azt, akinek az életében teher, betegség, fájdalom van. Lássuk úgy, hogy minden kínos pillanat ellenére Jézus együtt érez vele. Mert a szülők nem irgalmasak evel a gyermekkel. A szülők elengedik ennek a gyermeknek a kezét. És amikor valami határhelyzet jelenik meg, amikor kihallgatják őket, amikor a nagy tanács elé vagy a farizeusok elé citálják őket, akkor megkérdezik, hogy valóban a ti fiatok? Igen, a mi fiunk. Hogyan gyógyult meg? Azt mondja, mi azt nem tudjuk. Ő már nagykorú. Feleljen a vétkeiért ő. Jézus pedig irgalmas. Jézus pedig arra az emberre néz, aki halmozottan hordozza magában a nyomorúságot, a vakságot, hordozza magában a kitaszítottságot, az egyedül létet. És Jézus kimondja azt, hogy az ő betegségének nem az okáról kell szólni, hanem a céljáról. Nem ő vétkezett, és nem az ő szülei, hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Jézus nem azt mondja, hogy nincsen bűn. Jézus nem azt mondja, hogy ne lennénk mi magunk is annak a következtében bűnösök, ahogyan a Szentírás Mózes első könyvében a harmadik részben beszél erről. És Jézus nem azt mondja, amit Pál apostol megvall, hogy a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alá vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Jézus nem azt mondja, hogy nincs ősbűn, csak azt mondja Jézus, hogy nem lehet minden szenvedést a cselekedeti bűn összefüggésében látni. Nem lehet azt mondani, hogy minden, amit megtapasztalunk, amit magunkon hordozunk, az szüleink erkölcsi vagy teológiai bukásának a következménye. Azt mondja, nem a konkrét bűn áll a háttérben. Jézus látása és a tanítványok látása között ez egy alapvető különbség, hogy a tanítványok azt látják, hogy a bűn oka, amiért ez az ember így él. Jézus pedig azt mondja, a szabadítás célja lesz az, amiért ez megtörténik. És amikor te szeretnél szabadulni, szeretnél tovább menni, akkor Jézus nem a múlt okait keresi és hántorgatja fel neked, hanem a jövőt. Minden kaotikus helyzetben, minden nehézségben, minden gyötrelemben és minden fájdalomban Jézus az, aki rendet tesz. Jézus az, aki, mint a világosság jelenik meg. Nem véletlenül mondja a mi igénk itt az 5. versben azt, hogy én a világ világossága vagyok. Mert hogyha nem volna Jézus világossága kaotikus helyzetben, akkor elveszünk, elpusztulunk. Akkor értelmetlen minden. Jökösi Mandi bácsi azt mondja egy helyütt, hogy sokszor ki kell estünk valahonnan, hogy Jézus karjába hújjunk. Ki kell estünk valahonnan, hogy az ő karjába hújjunk. Ki kell estünk talán a sok nyomorúságból, az önteltségből. Ki kell estünk talán egy megnyomorodott házasságból, ki kell estnünk valahogyan a mindennapi életből, hogy Jézus karjába essünk. Mert a vakságot, a szenvedést, a nyomorúságot csak Jézus mentheti meg. És persze arról is beszélnünk kell legalább egy gondolat erejéig, hogy mi van akkor, hogyha nincs gyógyulás és nincs szabadulás. Mert innentől kezdve nyilvánvaló, hogy kérésünk, imádságunk minden tekintetben az, amit felsoroltunk, minden tekintetben az, hogy Jézus legyen a gyógyító. De mi van akkor, hogyha ez nem történik meg? Pál így beszél erről. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, eléd neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Jézus a beteget úgy látja, mint Isten dolgainak a megvalósulását. A tanítványok pedig, mint a bűn forrását. Számunkra öröm és reménység minden teher ellenére, amit Urunk ígér, és Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé halál, nem lesz gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ezek elmúltak, hanem Isten lesz minden mindenekben. És ezért, mondja Pál, nem csüggedünk. Sőt, ha külső emberünk megromlik is, belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örökséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig halók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Isten adjon neked Jézusi látást. Jézusnak azt a látását és azt az életét, amelyben szenvedésével és kereszthalálával megváltott téged. Ez az ő szeretete, ez az ő irgalma, ahogyan odafordult egykor egy ifjú élethez, és odafordul ma is mindannyiunkhoz. Amen. Kedves testvérek, feleljünk fennállva az igére. Néhány héttel ezelőtt már énekeltük, de énekeljük most is a 300. énekünk 3. és 4. versszakát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, kérünk téged, hogy Jézus látását ajándékozd számunkra is. Add, Urunk, hogy a te céljaid felől érdeklődjünk a legnehezebb helyzetben is. Az okokat sokszor csak az emberi értelem kutatja, de az örökké valóság összefüggésében jelentéktelennek tűnnek. Az okokra, a bűnökre te már feleletet adtál számunkra. Mi látjuk Krisztus keresztjét, látjuk a megváltást, látjuk a te szeretetedet, ahogyan irgalmaztál és kegyelmeztél nekünk. Tudjuk, hogy te nem vagy szűkkeblű, Urunk, hanem kiterjeszted a te szavadat mindenki számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ige hirdetést úgy kezdhettük ének szóval közösen, hogy te szólj és a te szavad gyógyító erő. És köszönjük, hogy úgy fejezhettük be énekmondással, hogy kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltöröl. Köszönjük, hogy ennek lehetünk részesei akkor is, amikor nagyon őszintén és mindenfajta kertelés nélkül beszélsz szenvedésről, betegségről. Urunk, tudjuk, hogy ez nem a te akaratod, hanem a bűnnek a következménye, ami miatt nyilvánvalóvá lehet a te dicsőséged. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol hasonló helyzetben vannak most itt a 21. században testvéreink, mint a történet leírása. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a gyermekekért, akik örökölt betegségben vannak, és imádkozunk az ő szüleikért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akik próbában élik mindennapjaikat, minden reggelük és minden estéjük erről szól. Imádkozunk, hogy hadd legyünk olyanok, akik Jézus tekintetével látják őket, odalépünk, és nem csak kampányszerűen, hanem életvitelszerűen szeretnénk hirdetni és adni, amit Jézus is adott. Köszönjük, hogy az Új Szövetség egyik legfontosabb igéje ebből a szempontból, az Új Szövetségi 10 parancsolat, 8 parancsolatának egyike, hogy boldogok az irgalmasok. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez csak a veled való találkozás szülheti meg, nem pedig emberi jó szándék. Légy áldott, Istenünk, hogyha megfigyelhetjük és megtehetjük a te akaratodnak megfelelő szolgálatunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért is, akik betegséget hordoznak tagjaikban, olyan apostoli tövist, amely nem múlik el, amelyhez csak kegyelemért fuhászkodhatnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a lelki sebekért is, amelyeket csak te gyógyíthatsz meg, amelyekről megint csak nem szoktunk illendő polgári emberként, erényként erről nem szoktunk megszólalni, hanem csendben elhallgatni, minthogyha semmi se történne. Bocsáss meg ezt nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért, akiknek legfájdalmasabb most néhány órája, napja, hónapja, életük minden perce. Az űrt, amit egy elköltözött testvér, kedves családtag jelent, te töltsd be szent lelkeddel, vigasztalásoddal. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Imádkozunk jövő hetünkért, alkalmaiért, Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most elmondhatjuk mindannyian csendes könyörgésünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy gyülekezetünk 2015. évi választói névjegyzéke a kiáratnál olvasható. Hadd kérjek mindenkit, hogy a 2014-es évi befizetések alapján ellenőrizze az ő adatait, ellenőrizze, hogy jól szerepel a listában. A múlt hét óta nem cseréltük ki a lapot, ezért akik a múlt héten szóltak, azoknak a javítását már elvégeztük az adatbázisunkban, de még nem nyomtattuk ki, majd a végső formában tesszük majd ezt csak, de elvégeztük a javításokat. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdettem gyülekezetünknek, hogy február 16 és 19 között hétfőtől csütörtökig Pomázon esténként templomunkban evangelizációs alkalmak lesznek. Közöttünk szolgál Sebestyén Győző Fót központi lelkipásztor. Kicsoda ez a Jézus Krisztus? A padokon láthatjátok a szórólapokat. Arra kérlek benneteket, hogy ezt vigyétek el. Hogyha ti tudtok is róla, a szomszédotok biztosan nem, úgyhogy ajándékozzátok oda. Nem maradjon itt a templomban, nem azért készült, hanem hogy minél több helyre eljusson. Aki szívesen segít plakátozásban, ugyancsak a kiáratnál elvehet egy-egy nagyobb vagy kisebb plakátot, azt is nagyon köszönjük. Hirdetem, hogy Vas Albert műveinek felolvasása lesz 25 órán keresztül Pomázon, 2015. február 20-án pénteken 18 órától, 21-én szombaton 19 óráig. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is. Hirdetem testvéreimnek, hogy presbitereknek, gyülekezetünk minden tagjának egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás hét lesz Mátraházán. Az első hét március 2-a, a második hét március 9-e között kezdődik. Az igéje pedig a missziói parancsból egy mondat, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, Magyarországi Református Egyházunkat a 0066-os, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak a héten harangjaink. 2014. december 10-én elhunyt Gyöngyösi Katalin testvérünk, a család kérésére templomunkban 2015. február 6-án tartottunk megemlékezést, és vigasztalást kérünk gyászoló testvéreink életére. Hirdetem testvéreimnek, hogy halottaink vannak. 2015. január 28-án elhunyt Siklódi Jenőné testvérünk 91 éves korában. A család kérésére templomunkban 2015. február 13-án 14 órakor tartunk megemlékezést. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. február 1-én életének 59. évében elhunyt Harmati Dániel testvérünk, temetése 2015. február 9-én 15 órakor lesz városunk ravatalozójából az öreg katolikus temetőben, az alkalmon koncoltán lelkipásztor szolgál. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor presbiteri bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor Pomázon lesz istentiszteletünk, 16 órakor pedig Psalmus kórusunk szolgál a leányfalui idősek otthonában. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 195. énekünk első versszakát énekeljük el még közösen. Áldjuk
Istent végével, isteni tiszteletünknek. Mondjuk immár örömmel, dicséretet szent nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünkben gazdagított.
A reménység Istene töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük még Isten tiszteletünk végén a Lónyay utcai református gimnázium cserkész csapatát. Isten hozta őket, és vigyék jó hírünket, gyülekezetünknek pedig áldást és békességet kívánok. Isten velünk, viszontlátásra!